Továbbra is titokövezi Simon Gábor negyedmilliárdjának eredetét. Nehezebb lesz külföldre menekíteni a vagyonokat, adóparadicsomokkal tárgyal a kormány a banki adatok cseréjéről. Súlyos összecsapások Bosznia-Hercegovinában a szegénység és a munkanélküliség miatt demonstrálnak országszerte. Jó napot kívánok! Megérkezett Kínába a magyar kormányküldöttség. Orbán Viktor miniszterelnököt elkísérte Pekingbe, mások mellett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Matolcsy György jegybankelnök is. A hivatalos programok szerdán kezdődnek. Orbán Viktor a következő napokban megbeszélés folytat a kínai miniszterelnökkel, valamint a Bank of China elnökével, és fogadja a kínai elnök is. A két ország képviselői számos kétoldalú megállapodást is aláírnak. Továbbra sem tudni, honnan és hogyan került a 240 milliárd forintos vagyon Simon Gábor osztrák bankszámlájára. Az MSZP korábbi elnök helyettese tegnap ugyan beadott egy új vagyonnyilatkozatot, de ebben sem szerepel a titkos vagyon. Simon Gábor azt mondta, nem talált olyan rovatot, ahova beírhatta volna. Az MSZP bukott elnök helyettesének 2012-es bevallásában egy 80 milliós budai luxuslakás tűnt fel a semmiből, és akkor még feleségének azonos címen levő, azonos időpontban vásárolt ingatlanáról nem is beszéltünk.
Hiába várták az újságírók Simon Gábort, az MSZP volt elnök helyettese nem ment el a mentelmi bizottság ülésére. Így nem adott magyarázatot arra, hogy került hozzá az a negyedmilliárd forintnyi euró és dollár, amit évek óta a titkos osztrák bankszámlákon tárol. És az sem derülhetett ki, miért nem szerepelt ez az összeg a korábbi vagyonnyilatkozataiban. Múlt héten kedden írt a Magyar Nemzet először Simon Gábor külföldön parkoltatott pénzéről. Csütörtökön a szocialista politikus közleményében azt írta, a személyéhez kötődő összeggel el tud számolni, szerinte annak semmilyen közéleti, politikai vonatkozása nincs. Azt is hozzátette, jó hiszeműen hibázott, amikor a vagyonnyilatkozatát nem kellő alapossággal töltötte ki.
Csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem.
A Híradó többször is kereste az elmúlt napokban Simon Gábort. Azt is szerettük volna megtudni tőle, hogyan lehet éveken át jó hiszeműen kifelejteni 240 millió forintot a vagyonnyilatkozatából. Hétfőre új vagyonnyilatkozatot készített Simon Gábor. Ebben sem szerepel azonban az ausztriai számlán őrzött pénze. Most azonban már nem a kellő alaposság hiányára hivatkozott, hanem azt közölte a mentelmi bizottság elnökével, hogy nem talált olyan rovatot, ahol feltűnhetette volna az összeget.
Az a tétel, ami a Magyar Nemzetben megjelent, hogy az osztrák bankban euró, illetve dollár ilyen és ilyen összeszerűségben, ez a tétel nem szerepel. Erre írja nekem Simon Gábor úr, hogy ilyen rovat nincs a vagyonnyilatkozaton. Ez nagyon furcsa, mert az összes megtakarítását ezen kívül föltüntette, csak ezt nem.
Az új vagyonnyilatkozat délután már a parlament honlapjára is felkerült, és valóban nincs benne nyoma a negyedmilliárdos vagyonnak, pedig több olyan hely is van, ahova beírhatta volna, ugyanúgy, ahogy egyébként a többi megtakarítását feltüntette. Több más ponton azonban változott a dokumentum Simon Gábor előző, január végi nyilatkozatához képest. Két hét alatt például 8 négyzetméterrel nagyobb lett az egyik 12. kerületi lakása. 120 helyett most már 128 négyzetméteres. És jelentős változások vannak a megtakarításainál, illetve a tartozásainál is, több helyen milliós különbségek. Két hete például csak 12 millió forinttal tartozott magánszemélyeknek, ez mostanra 20 millióra nőtt. A vagyonnyilatkozatból azonban nem derül ki az eltérések oka. Íme Mesterházy Attila és az ő MSZP-je már nem csak lopnak, de pofátlanok is, így reagált Mesterházy Attila korábbi helyettesének új vagyonnyilatkozatára a Fidesz kommunikációs igazgatója. Kocsis Máté szerint a szocialisták, idézem, a képünkbe röhögnek, hogy nincs rovat, ahová beférne a 240 millió.
A Magyar Nemzet szerint újabb rejtélyes szál kerülhet elő Simon Gábor meggazdagodásával kapcsolatban. A képviselő 2012 óta tulajdonosa egy nagyjából 80 millió forintot érő budai lakásnak. Ám a lap szerint az MSZP elnök helyettesének nem volt olyan jövedelme abban az időszakban, amelyik ezt a vagyongyarapodást megmagyarázná. Ráadásul a Magyar Nemzet szerint Simon Gábor jelenlegi feleségének a nevén is van egy luxus lakás a szomszédban. Az, hogy Simon Gábor 2008-ban nyitott osztrák bankszámlát, majd 2012-ben vásárolt nagyértékű lakást, további kérdéseket vet fel. A szocialisták korábban azt mondták, hogy Simon Gábor a politikai pályafutása előtt halmozta fel a titkos vagyonát. Az MSZP szóvivője szerint is vannak megválaszolatlan kérdések Simon Gábor vagyonosodásával kapcsolatban. Budai Bernadett a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában ugyanakkor nem adott egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy a párt elnöksége elfogadta az adócsalási és okirathamisítási ügybe keveredett politikus magyarázatát. Szerinte az MSZP minden tőle telhetőt megtett. Budai Bernadett számára is érthetetlen, hogy Mesterházy Attila volt helyettese, miért nyújtott be egy újabb, az eredetitől több ponton is eltérő vagyonnyilatkozatot.
Hihetetlennek gondolom ezeket a folyamatokat. Nem tudom, miért viselkedik így Simon Gábor. Ő innentől kezdve, ahogy többször elmondtuk, magánember, nem tudom, hogy mit miért tesz. Miért tett be olyan vagyonnyilatkozatot a tegnapi nap folyamán, ami ilyen tartalommal beadta az újabbat. Nem tudok erről önnek nyilatkozni.
Nem hihető a védekezés, hogy Simon Gábor nem talált rubrikát, ahová a 240 milliós vagyonát beírhatná, mondta a Kossuth Rádióban Rétvári Bence. A KDNP alelnöke szerint oka van annak, hogy 12 nap elteltével sem tud Simon Gábor igazi magyarázattal szolgálni a vagyonáról, és szerinte az sem véletlen, hogy a képviselői mandátumáról nem azonnal mondott le Simon Gábor. Rétvári Bence úgy fogalmazott, a képviselőnek titkolni valója lehet, és ahogy telik az idő, egyre inkább a szocialisták felé terelődik a gyanú.
Valami nagyon különleges, valami nagyon misztikus, rejtélyes, vagy inkább titkolni való, vagy lehet, hogy illegális dolog van mögötte, hogy nem tudja beleírni a vagyonnyilatkozatába, ezért minél tovább marad ez a függő helyzet, annál inkább terülődik a gyanú arra, hogy ennek a szocialista párthoz valamilyen módon köze van ennek a pénznek, és az elnök helyettesi választmányi elnöki államtitkári minőségéhez is köze van ennek az összegnek.
Rogán Antal szerint egyetlen logikus magyarázat van arra, hogy Simon Gábor nem találja azt a rovatot vagyonnyilatkozatában, ahová a rejtélyes vagyonát be kellene írnia, hogy az valójában nem az ő pénze, hanem a Magyar Szocialista Párté csak megőrzésre kapta. A Fidesz frakcióvezetője arra kéri Mesterházy Attilát, az MSZP elnök frakcióvezetőjét, érje el, hogy Simon Gábor jelenjen meg az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának szerdai ülésén, és tisztázza, honnan származnak a bécsi számláján lévő 100 milliók. Név, szlogen és védjegylopás, valamint az ezekkel összefüggő választási csalás miatt feljelentést tett a legfőbb ügyészségen ismeretlen tettesek ellen az Összefogáspárt. Szepesi Zsolt, a szervezet miniszterelnök jelöltje korábban levelet írt Mesterházy Attilának, a baloldali ellenzéki pártokat tömörítő Összefogás miniszterelnök jelöltjének, hogy tisztázzák a kialakult helyzetet, illetve álljanak el a név használattól. A levélre nem kaptak választ, ezért tettek feljelentést az ügyben.
A pártom keresi az igazát azokkal szemben, akik egyszerűen ellopták, lenyúlták a nevünket. A mi nevünkkel szeretnének kampányolni, ezzel becsapják a választókat, egy megtévesztik a mi választóinkat, és esetleg így a másik oldalra fognak szavazni. Kettő, minket összemosnak saját magukkal, ezáltal pedig mi pedig szavazatokat is veszíthetünk.
Az Összefogás párt nem sajátíthatja ki magának az összefogás szót, így reagálta a baloldali ellenzéki együttműködés. Az MSZP, az Együtt PM, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Liberális Párt közös közleményében azt írja, nem formálhat magának kizárólagos jogot az összefogás szóra egyetlen párt sem. Vége lehet az adózatlan jövedelmek külföldre menekítésének. Több országgal is tárgyal Magyarország az adóügyi egyezmények megkötéséről. A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára azt mondta, olyan adóparadicsomoknak nevezett országokról van szó, ahova sok cég mentette ki a vagyonát, hogy elkerüljék az adózást. A megállapodásoknak köszönhetően a magyar hatóságok is kaphatnak információkat a számlákról.
Barbados a Karib-térség egyik legszebb szigete. De nem csak a fehér homok és a kék tenger miatt népszerű, hanem az alacsony adók miatt, valamint azért is, mert az ország vezetése nem ad ki információt a bankjaiban lévő pénzösszegekről és tulajdonosaikról. A világon több adóparadicsom is van, például Gibraltár, Andorra vagy Bermuda. Ezekbe az országokba azonban sokszor kétes eredetű pénzek is érkeznek, éppen azért, mert a számlatulajdonosok tudják, nem derülhet fény ki létükre. Ennek a gyakorlatnak vethetnek véget azok az egyezmények, amelyek megkötésére készül Magyarország több adóparadicsomnak tartott országgal. Az adóügyekért felelős helyettes államtitkár azt mondta, a megállapodások alapján Magyarország olyan információkhoz is hozzájuthat az eltitkolt jövedelmekről, amikhez eddig nem.
Ez azt jelenti, hogy ha valamelyik részes államnak az adóhatóságának szüksége van információra, hozzá tud a másik állam adóhatóságához fordulni, és onnan információkat tud szerezni. Ez azért nagyon fontos, mert ezzel elkerülhető az, hogy adózatlan vagyonok, illetve jövedelmek külföldre távozzanak, anélkül, hogy bármilyen információnk lenne róla.
Magyarországon a GDP negyede után nem adózik senki, mondja Vámosi Nagy Szabolcs adószakértő. Az adóügyi egyezmények megkötésével szűkül az adócsalók mozgástere, mert a magyar hatóságok megkaphatják a kért információkat.
Megtudhatja azt, például, hogy Gipsz Jakabnak ott van ugyan, mit tudom én, 100 000 dollárja, miközben itt Magyarországon a minimálbér után adózik. És akkor rákérdezhet arra, hogy miből van, és hogyha adóügyileg nem tud legálisat igazolni, mondjuk, hogy örökölte, vagy valami hasonlót, akkor ereső adót meg tudja állapítani a magyar adóhivatal, és be is tudja szedni.
Az egyezmények megkötése után nem csak az eltitkolt jövedelmeket lehet felderíteni, és behajtani az elmaradt adóbevételeket. Az adószakértő szerint ugyanis ezeknek a megállapodásoknak elrettentő hatása is lehet, vagyis kevesebben próbálkoznak azzal, hogy eltitkolt jövedelmüket külföldön rejtegessék.
Hatékonyabb és gyorsabb lesz a mentők beavatkozása, jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár. Szócska Miklós azt mondta, a mentésirányítási rendszer fejlesztésével a riasztást követően maximum 15 perc alatt kiérnek majd a helyszínre az autók. A jelenlegi papír alapú mentésirányítást május végén elektronikus rendszer váltja fel. A sürgősségi ellátást is fejlesztik, a jövőben 22 új mentőállomást építenek, 60-at pedig felújítanak, és beszereznek 200 korszerű mentőautót is.
Sokkal hatékonyabban, sokkal célzottabban fogják tudni irányítani a bevetéseket a mentőszolgálatnál a mentésirányítók, hatékonyabban fogják tudni az erőforrásokat felhasználni, és az ellátásnak, a segítségnyújtásnak egy új, egy információval támogatott szintjét sikerül bevezetnünk a mentőszolgálatban.
Az elmúlt napok véres zavargásai miatt lemondott a bosznia-hercegovinai rendőrség vezetője. A múlt héten kirobbant, és mintegy 30 boszniai várost érintő tüntetésekben már 200-nál is többen sebesültek meg. Az embereket elsősorban a súlyos szegénység és a munkanélküliség miatti elégedetlenség vitte az utcára. A tiltakozók felgyújtották a helyi kormányzat épületét Tuzlában és a szarajevói kormányépületet is. Ma déltől ismét tömegtüntetéseket szerveztek.
Tudni akarjuk a milliárdosok nevét, áll a szarajevói tüntetők transzparensén, akik a boszniai privatizáció nyerteseinek nevét és a kormány lemondását követelik Bosznia fővárosában. Hatalmas lett a szakadék szegények és gazdagok között az elmúlt 20 évben, kiabálja ez a tüntető. Úgy érzik, a kormányzat semmit nem tesz a szegényekért, miközben a munkanélküliség már 45%-os. A zavargások egy hete kezdődtek Tuzlában, mikor egyszerre 4 üzemet zártak be a városban. A cégeket korábban privatizálták. Az új tulajdonosoknak fejleszteniük kellett volna, ehelyett a vagyont eladták, a gyárakat bezárták, és 10 000 ember került utcára. Tüntetők ezrei vonultak a helyi kormányzat épülete elé, mert szerintük a helyi hatalom szemet hunyt a cégek csődbejuttatása felett. A rohamrendőrök egy ideig védeni próbálták az épületet, majd feladták, amelyet a tüntetők fel is gyújtottak. 130-an sérültek meg. Több szakértő Bosznia államformáját is felelőssé teszi a kialakult helyzet miatt. Úgy vélik, hogy a délszláv háborút követően mesterségesen kialakított államszövetség és az azzal járó adminisztráció bénítja az országot. Sokan már bosnyák tavaszról beszélnek. A falfirkán már a forradalom szó olvasható. A délszláv háború óta ezek voltak a legsúlyosabb összecsapások az országban, és sokan tartanak attól, hogy a szegénység és a munkanélküliség miatti tiltakozás a Balkán más országaira is átterjedhet. A félelem nem alaptalan, ugyanis vasárnap a boszniai tüntetések mellett demonstráltak már Belgrádban is.
A belvíz miatt több alsórendű utat le kellett zárni Vas megyében, a közútkezelő tájékoztatása szerint nem lehet használni a Molnaszecsőd és Döröske közötti utat, és vízátfolyások miatt teljes szélességében le kellett zárni a Pinka-Mindszenti határátkelőhelyhez vezető utat is. Súlyos árvízhelyzet alakult ki Dél-Angliában, elsősorban a Temze folyó London feletti szakaszán, ahol rekordvízszinteket mérnek. A hatóságok ezért riasztást adtak ki az érintett régiókra, a veszélyeztetett térségek lakosságát pedig felszólították, hogy készüljenek fel a kitelepítésre. Az elmúlt hetek folyamatos esőzései miatt vált kritikussá a helyzet. Több települést elvágott a víz a külvilágtól, partmenti utakat és vasútvonalakat is elmosott. Háromnaposra bővül a Teszed akció, idén május 9-től 11-ig gyűjtik a szemetet az ország különböző pontjain. Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára bízik abban, hogy a Teszed akció keretében több százezren lelkesedésből családi programként gyűjtik majd a szemetet. Az államtitkár hangsúlyozta, Magyarországon a szemét 70%-át viszik a lerakóba. A tervek szerint 2020-ig csupán a lakossági hulladék tizede kerül majd oda, a többit újrahasznosítják. Május 10-én egyébként Európa 28 országának lakói egyszerre szedik a szemetet.
Ebben az országban több millió ember érdeklődik a környezetvédelem iránt, és a saját közvetlen vagy tágabb környezetének állapota igenis érinti és érdekli az embereket. A környezetvédelem ügye nem elválasztja az embereket, hanem összehozza. Politikai hovatartozástól függetlenül, vallási, kulturális hovatartozástól függetlenül, anyagi lehetőségektől függetlenül összehozza az embereket mindenütt a világon.
Ma van a biztonságosabb internet napja. Az akció keretében informatikai vállalatok és civil szervezetek fogtak össze, hogy tájékoztassák a szülőket és a pedagógusokat arról, hogyan védhetik meg a gyerekeket a világháló megjelenő káros tartalmaktól. A kezdeményezéshez idén a közmédia is csatlakozott. Az MTVA kommunikációs igazgatója Lencsó Rita elmondta, a közmédia kiemelten kezeli a gyermekvédelem ügyét. Két éve éppen ezért hozták létre a gyerek csatornát is.
Ezért fontos számunkra ez a mai nap, mert a gyerekcsatornánk erőszakmentes hívószóval dolgozik tulajdonképpen, és ezzel már piacvezetővé vált, és azok a társadalmi üzenetek, amik például a mai nap kapcsán is a biztonságos internet használatra buzdítanak, azok nagyon fontosak számunkra, és azt gondoljuk, hogy a hetedik gyerekhíradóban ezeket nagyon-nagyon jól el is fogjuk tudni majd mondani.
Ez volt a híradó délben, további derűs, jó napot kívánok!
Az időjárás jelentést és az ön immunrendszerét a Jovitál CDU támogatja.
Az időjárás jelentés támogatója a Hurutoldó fertőtlenítő hatású diapulmon inhalációs cseppek.
Köszöntöm Önöket, bőven lesz eső az ország nyugati és északi részén, hiszen egy frontálzóna ért el bennünket, ami egészen holnap estig itt vesztegel a Kárpát-medencében, sőt tovább erősödik, itt láthatják a felhőzetét. A frontálzóna olyan erős, hogy a déli szakaszán egy önálló kisebb ciklon is létrejön, ami Magyarországon keresztül vonul majd kelet-észak-keleti irányba. A keleti területek fölé meleg levegőt szállít, ugyanakkor holnap a Dunántúra beszippantja a hideg levegőt, ott az eső mellett már havas eső havazás is lehet, ma azonban még csak eső várható, jelentős mennyiségű. A főváros környékén, az északi középhegység vidékén is előfordulhat elég gyakran. Az Alföldön ugyanakkor hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet, itt szórványosan alakulhatnak ki záporok, tavaszias záporok. A hőmérséklet 16-17 fokig emelkedik, és mindegy 10 fokkal lesz hidegebb, mint nyugaton, pontosabban nyugaton lesz 10 fokkal hidegebb az idő. Megjegyzem, hogy ezek átlagos hőmérsékletek. Itt várható éjszaka eső, a főváros környékén is, aztán holnap ismét erősebb lesz a csapadék, sőt, a megerősödő viharossá fokozódó északi széllel, ahogy jön a hideg levegő, az eső mellett havas eső, a hegyekben havazás is előfordulhat, a Bakonyban, Mecsekben, akár megmaradó, vizes, tapadó hó is létrejöhet, és ahogy a Dunát átlépjük, belecsöppenünk a tavaszba, az Alföldön holnap is lehet kevés napsütés, erős déli szél fúj, majd akár 16-17 fokig is melegedhet a levegő. Aztán ez a nagy hőmérséklet különbség csütörtökre megszűnik. Egyébként a hét második felében is folytatódik a változékony idő, szórványosan esővel, záporokkal pénteken. Szombattól egy kicsit szárazabb, és megint több fokkal melegebb levegő ér el bennünket, úgyhogy több fokot erősödik a nappali felmelegedés, a fagy is megszűnik addigra. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!